Késsel felültem az ágyon. Halk pattogást hallottam, mintha az égő szélverte szakszaú cserjék hangja valóságból szűrődött volna be az álmomba. Beleszimatoltam a levegőbe. Határozott és erős füstszagot éreztem, amely az ébrenlét határán megköhögtetett. Első reflex mozdulattal pisztolyomért nyúltam. Nem találtam a helyén. Azután eszembe jutott, hogy néhány órával ezelőtt viking lovagot játszottam a béka hercegnővel. Hiába tapogatóztam, a stukker nem volt sehol. A kocsi rázkódása megszűnt, de a füstszag egyre töményebb lett. Nem voltam biztos benne, hogy nem a faházak gyulladtak-e ki odalent. Kiugrottam az ágyból, megfordult ugyan a fejemben, hogy föl kellene ébresztenem Donnát is, de nem akartam fölöslegesen megrémíteni. Az ablakhoz ugrottam, hogy kinézzek rajta. Korom sötét, természetellenes éjszaka bámult szembe velem. Kitártam az ablakszárnyat, furcsa módon befelé nyílt, aztán kidugtam a kezem a sötétségbe. Azaz csak dugtam volna, ujjamhegye fájdalmas sajgással koppant a deszkán. Valaki bedeszkázta az ablakot. Tigris ugrással szálltam át az ágy felett, hasam éppen érintette Donna arcát. Reméltem, hogy ettől majd felébred, de nem ébredt fel. Az ajtóhoz repültem, és megpróbáltam kinyitni. Zárva volt. Kétségbe esetten rángattam a kilincset, nem engedett. A pattogás egyre erősödött odakint. A kocsi résein át szürke füstkígyók kúztak be hozzánk. Néhányszor nekiugrottam az ajtónak, és csak akkor hagytam abba a játékot, amikor megértettem, hogy kintről eltorlaszolták. Kirántottam a zsebkendőmet, felkaptam a nadrágomat, a zsebkendőt ketté téptem, és a kocsi sarkába állított vödör vízben megnedvesítettem. Egyik felét az orrom elé szorítottam, aztán az ágyhoz ugrottam, és Donna mellé térdeltem. Donna, Donna, ébredj! Egy centiméterrel sem látszott ki belőle, annyira beleburkolódzott a lepedőjébe. Donna, gyerünk, ébresztő! Rázogatás közben hideg fémre tenyereltem, boldog örömmel markoltam meg a stukkeromat, amely az éjszakai viháncolás közben becsúszott a matracok közé. Kirántottam, és tovább élezgettem a lány. Gyerünk, Donna! A lány feneke kipúposodott a lepedő alól, és bár ebben a helyzetben közel sem volt már olyan ingerlő, mint órákkal ezelőtt, nem tudtam megállni, hogy alaposan rá ne paskoljak. Gyerünk, kislány, igyekeznünk kell, mert hamuban sült pogácsa lesz belőlünk. A füst hatalmas felhőkben ömlött be a szobába. Nem gondolhattam másra, mint hogy Donna elájult. Talán túl sokat szívott be a beáramló füstből. Teste alá nyúltam, és fölemeltem. Úgy hevert a karomban, lepedővel letakarva, mint klasszikus festvényeken a lefejezett fiú holtteste anyja ölén. A füst marta a szemem, a pattogó zaj fortisszimóig fokozódott, és egyszerre megéreztem a falak szokatlan melegét is. Nem sokat teket óriázhattam, ha élve ki akarunk menekülni ebből a pokolból, fel kell élesztenem Donnát. Ledobtam az ágyra. Furcsa volt, hogy visszazuhant, mintha játékbabát ejtettem volna a matracra. A lepedő lecsúszott az ágyon heverő élettelen testről. Felkiáltottam, majdnem elsült remegő kezemben a revolver. A matracon lepedővel félig takarva Helga Lingard teste feküdt, felpüffett arccal, vicsorgó fogakkal. A nyakára száradt vér édeskés kellemetlen szagot árasztott. Szépen lakkozott körmei lila színre váltottak, fénytelen immár beesett szeme a kocsi tetejére merett. Éreztem, hogy szakad rólam a veríték, térdestem és benéztem az ágy alá. Donnát nem találtam ott. A holttest megremegett, mintha fel akarna kehelni, a falak recsegtek, ropogtak, mindent elárasztott a pokoli hőség. Leroskadtam az ágy szélére, és gondolkodni próbáltam. Égő kriptába zártak egy halottal. mint a régi viking királyok rabszolgáival tették. A kegyetlen marófüstben feloldódott minden. 35. fejezet. Mielőtt még elájultam volna, megpróbáltam menteni, ami menthető. Letéptem egy párnáról a húzatot, belemártottam a vízbe, keresztül csavartam vele az arcom. Belenyomtam a lepedőt is a vödörbe, és beleburkolóztam. Kirántottam Helga Lingárt alól a másik párnát, ennek is letéptem a húzatját, és hevenyészet kesztyűként a kezemre tekertem. Összegörnyedve fuldokoltam, felülről már lángnyelvek nyúlkáltak felém, s mintha messziről, nagyon messziről kiáltások szűrődtek volna át a falon. Erő maradékával legurítottam Helga Lingár testét az ágyról, leszórtam a matracokat, és a vasvázas ágyat a szoba közepére állítottam. Félig vakon csúsztam végig a kocsit, megpróbálva megállapítani, hogy hol a legvékonyabb a fal. A füst azonban mindent beborított. A lángnyelvek azzal fenyegettek, hogy belekapnak a lepedőbe, és porrá égetnek. Köhögve, krákogva, fuldokolva a vödörhöz kúsztam, fölemeltem, és azt a kevés vizet, ami maradt még benne, a fejemre öntöttem. Elhajítottam a vödört, visszamásztam a felállított ágy mögé, úgy döntöttem, várok még egy kicsit, nem kockáztathatom meg, hogy csődöt mondjon a tervem. Hirtelen óriási recsenéssel beszakadt az egyik oldalfal, következő szempillantásban lezuhant a tető fele. Óriási szerencsémre az a fele, amely alatt Helga Lingárt holtteste feküdt. Tudtam, hogy másodperceim vannak már csak hátra, bármelyik pillanatban rám zuhanhat a tető másik része. Felordítottam, azzal a régi sok évszázados harci kiáltással, amelyel a hunok riogathatták a nagy fal alól a gőgösen bámészkodó kínai katonákat. Megragadtam az ágy végét, és megtaszítottam, éppen abban a szempillantásban, amikor a tüzes fal megindult felém. Az ágy belefúródott az üszkös deszkákba, lyukat nyitva az éjszakába. Mielőtt a lehulló fatörmelék elzárhatta volna menekülésem útját, hangos ordítással bevetettem magam a lyukba. Néhány másodperces repülés után a nyírkos füvön landoltam a lángoló kocsi mellett. Aztán csak annyi erő maradt, hogy fölemeljem a stukkert, és ráfogjam egy fölém magasodó fekete árnyékra, aki ráadásul még tartott is valamit a kezében. Füsttől és lángoktól égő szemem úgy látta, hogy egy viking kést. 36. fejezet. Szerencsére nem az volt, még csak nem is fegyver. Egy bádog vödröt emelt a feje fölé, tétovázva, hogy hozzám vágja-e, vagy rám öntse a tartalmát. Ide a vízzel ordítottam, mire vár ember, öntse már azt a rohadt vizet! Meglódult a kaja, és kellemes hűvösség árasztott el égő testemet. Letéptem magamról a lepedőt, a rongyokat, és hengergőzni kezdtem a harmatos hajnali fűben. Amikor elfogyott minden erőm, kezem széttárva hanyat feküdtem. A lakókocsi óriási robajjal szikrákat és pernyét okádva omlott össze. Éles tüdőt szaggató vegyszer szag kavargott a levegőben. A férfi, aki leöntött vízzel, az a nagyszakálú, dörmögő hangú pasi volt, aki megmutatta az este Frankfader faházát. Gyanakodva pislogott a revolveremre, és tisztes távolságban megállt tőlem. Zsebre vágtam a stukkert, feltápászkodtam, és tántorogva futni kezdtem a hajnali szürkületben. Addig futottam, amíg el nem értem a mocsarat, ahol először találkoztam a vikinggel. 37. fejezet. Az éjszaka sötétségét hajnali szürkület szabdalta fel. Leültem az ingovány partjára, közvetlenül a nyúlós, békalencsés iszap szélére, és gondolkodni próbáltam. Mit mondjak, nem ment könnyen. Tudtam, hogy nem messzire tőlem, ott magasodik a fa, amelyen menetrendszerűen megjelenik egy átvágott nyakú holttest. Donna, úristen, Donna! Hogy került ki a kocsiból? Hogy került az ágyába Helga Lingard holtteste, és nem utolsó sorban, hol van most Donna? Felálltam, hogy befurakodjak a bokrok közé. Egy tüskés ág elkapta a nadrágom, és beleakaszkodott. Mintha csak figyelmeztetni próbált volna, hogy ne menjek tovább. Kibiztosítottam a stukkerom, tettem néhány tétova lépést, majd lassan, óvatosan, éppen csak mozdítva a fejem, felpillantottam a fára. Megkönnyebbült sóhaj hagyta el az ajkam, amikor meggyőződtem róla, hogy ezúttal nincs odafent holttest. Fütyűrészni vagy énekelni lett volna kedvem, tarsánydallal köszönteni a kelő napot, amely eloszlatja az éjszaka árnyait, és visszaűzi alvilági barlangjába a gonoszt. Már-már csücsörítettem a számat, hogy bátorító melódiába kezdjek, amikor pillantásom a fűre esett. Közvetlenül ormótlan, sárral üszökkel borított bakancsom orra előtt hosszúkás árnyék hevert a földön. Ha nem tudtam volna, mi az, akár mozdulatlan dermed kígyónak is gondolhattam volna. Halántékon vas abroncs szorongatta, szívem dobolt, mintha ki akart volna ugrani a helyéről. Körülnéztem, s a stukkert kezem ügyében tartva lehajoltam a bokor alá. Vékony szeletekből, valószínűleg rénszarvas bőrből fonott, szíjkötél darabja volt. Olyan, amilyennel évezredekkel ezelőtt a vikingek ősei folytották a mocsárba áldozataikat. 38. fejezet. Szél nem lebbent, ág nem moccant a közelemben, mégis, mintha jeges fuvallat bújt volna a ruhám alá. Letérdeltem és megvizsgáltam a füvet, és bár távolról sem voltam olyan elsőrendű nyomolvasó, mint mesterem, Rajkumar Singh, könnyedén követni tudtam a nyomokat, amelyek egyenesen a mocsár felé vezettek. A letaposott fűszálak kezdtek már felegyenesedni, és bíróság előtt tett vallomásnál hihetőbben tanúsították, hogy valaki percekkel ezelőtt ment végig a bokrok között. Lehajoltam, és egyszerre legalább három felé figyelve megsimogattam a letaposott fűszálakat. Hogyan is tanította Rajkumar Singh? Mintha a felhők közül hallottam volna mesterem és tanítóm hangját. Az a legfontosabb, Leslie Sahib, hogy ismerd az emberek átlag súlyát és a fű minőségét. Ne ijed ez, nem olyan nehéz tudomány. Minden fejvadász meg tudja tanulni, pedig szerintetek angolok szerint a nágák primitívek. Jó, tudom, hogy te sohasem mondanál ilyet, te ismered a nyelvünket és a kultúránkat, te félig nága vagy, Leslie Sahib, hiszen részt vettél a nagy kígyó táncban, és ettél kígyó isten húsából, de te is már ne is haragudj érte, úgy mozogsz az erdőben, mint a vak ember a szent tehenek között. Nézd a fűszálakat, látod ezt itt? Könnyen törik még egy kisgyerek lába alatt is, pedig milyen vastagnak és erősnek látszik. Éppen úgy, mint az emberek, Leslie Sahib. Erős vagy, méltóságteljes. Nem tudsz meghajolni senki előtt, nem ismersz sem tekintét, sem hatalmat magad fölött. Aztán lesújt rád a végzet, mint erre a fűszára, egy kisgyermek képében. De nézd csak azt a másikat. Vékony, alig veszed észre. Hajlik, de nem törik. Akkor sem roppan el, ha elefánt tapos rá. Sok tanulsággal szolgál bizony Leslie Sahib a füvek vizsgálata. Aztán látod, ez ismét másfajta fű. Ez sem törött el, csak lehajlott. Nagyon lehajlott. Ha fölemeled, láthatod, megzúzódott a széle. Ha ismered a füveket, tudod, hogy nem zúzódhat meg egyetlen ember lépése nyomán. Ez pedig mégis megzúzódott. Tudod, miért, Leslie Sahib? Ne, Ne ingasd azonnal a fejed. Gondolkozz. Nem megy. Most az egyszer segítek. Azért, mert nem egy ember lépett rá. Nem érted? Nem egy átlagos, súlyú ember. Egy sokkal, de sokkal nehezebb valaki. Hogy csak egyetlen nyomot látsz, derék. Kezd hozzászokni a szemed a dzsungelhez. Milyen tanulságot tudsz levonni ebből? Csak azt, hogy egy nagyon kövér ember mehetett erre. Lehetséges. De olyan gyakran láttál a kígyó emberek között nagyon kövéret? Ugye nem? A nágák nem kövérek. Hát akkor úgy bizony, Leslie Sahin, nagyon helyesen következtetsz. Egy ember lépett a fűre kettő súlyával. Egyikük a hátán vagy a nyakában vitte a másikat. Hogy miért? Talán megsebesült, talán kevesebb nyomot akartak hátrahagyni, ki tudja? Te minden esetre nagyot léptél előre, Leslie Sahib. Na gyere, hadd kenjem meg a szád kígyózsírral, az istenek szerint. Akinek kígyózsírral megkenik a száját, az fölriadtam álmodozásomból, és egyetlen szempillantás alatt visszarepültem a nága őserdőkből a megfojtott viking mocsarának a partjára. Óvatosan a fűszálak csúcsára fektettem a kezem. Lassan, alig észrevehetően lefelé nyomtam őket. A fűszálak cirógatták a tenyerem, mintha barátkozni akartak volna velem. Előbb nem éreztem semmit, mintha nem tanúsítottak volna ellenállást. Behunytam a szemem. Tenyeremen éreztem a nágaföldi fűszálak hűvösét, kétségbeesett igyekezetüket, hogy kiszabaduljanak a tenyerem alól. Kinyitottam a szemem, és fölálltam. Biztos voltam benne, hogy az az ember, aki a mocsár felé sietett, nem volt egyedül. A fűszálak sérülései azt mutatták, hogy nehezebb volt, mint egy emberi lény. Valakit magával cipelt, a mocsár mélyére. 39. fejezet. Nyakam köré tekertem a szakadt kötéldarabot, és a jól kivehető nyomokat követve futni kezdtem az ingovány felé. Nem törődtem vele, hogy ormótlan bakancsaim rúgásától hersegve tiltakoznak a mindeddig barátságos és segítőkész fűszálak. A hajnal első sugarai, éppen úgy, mint egy éjszakával ezelőtt, áttörtek a fák között, és vörös fénnyel szórták be a partot. A békák makacsul hallgattak, pedig a kíváncsi hold még mindig fennúszott az égen. A nátszálak dermedten álltak, mintha megfagyasztotta volna őket a rémület. Egyedül a fák ágai sugdolóztak a fejem fölött, és mintha fenyegető suttogásuk emberi szavak formáját öntötte volna. Harald död! Zihálva törtem át az utolsó bokor soron. A rénszarvas szíból font kötél a hátamat vertes, éppen kiértem volna a mocsár partjára, amikor megcsikordult valami a talpam alatt. Mintha két segéd kérő szemvilágított volna rám a fűcsomók közül. Lehajoltam és fölemeltem. Törtlencséjű szemüveg volt. Szemüveg, amelyet jól ismertem. Donna Welsh szemüvege. Kezemben a törött szemüveggel kiléptem a partra. Éppen abban a pillanatban, amikor a nap, mint elvesztett 10 pennis felgurult az égre. A békák vad brekegésbe kezdtek, és mintha láthatatlan karmester intett volna pálcájával, felharsant a nádas ismeretlen mélységeiben rejtező madarak kórusa. Engem azonban ekkor már nem érdekelt semmi, sem a békák, sem a madarak,